Aki az eget és a földet alkotta, meg a tenger és ami csak bennük van. Ő meg is tart hűségesen mindenhol. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat. Az Úr őrzi a jövedényeket, támogatja az árvát és az összeget, de a bűnösöket tévútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzetétől nemzetétre. Dicsérjétek az Urat! Meghallgatjuk szerintet Jézus áldást erre a mai alkalmunkra, és magadtaljuk most Istenünket. Állunk is sokasztalunk, Úrunk Istenünk téged azért, hogy most újra itt lehetünk a házadban. Köszönjük neked, hogy délelőtt is hallgathattuk már ígédet. Köszönjük, hogy akkor is dicsőíthetünk imádságban és innen szóval. De most köszönjük, hogy ennek a délutánján is összegyűlhettünk, és most is magasztalunk. Köszönjük, hogy úgy ismerhetünk meg téged, mint Teremtő Isten, de mint gondviselő mennyei édesatyánkod is, aki Jézus Krisztusban a szabadítónk állásszél, aki megszentelő Isten is volt. Áldunk is magasztaljuk, Úrunk Istenünk azért, hogy veled, aki így hatalmas és csodálatos Isten vagy, kapcsolatba kerülhetünk. Köszönjük neked, hogy most is rácsodálkozhatunk a te hatalmadra majd. Hogy valóban, hogyha a természetben járunk, hogyha figyeljük különböző jelenségeket, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan is keletkezett ez a világmindenség, mindez, ami benne van, akkor is a te bölcsességedet, nagyságodat fedezhetjük fel. Segíts nekünk abban, hogy most még többet érthessünk a te titkaidból, és a szívünkben még több hála lehessen irántad, és tudjunk igazán dicsőíteni téged. Ugyanúgy, amit a Zsoltáros is biztatott, hogy dicsérjél az Atyát. Kurunk, szeretnénk őszintén szívtőjétően dicsérni téged valóban. Maradj így belé szent lelked által. Áld meg így az előadónkat, és mindnyájunkat. Jézus Krisztusért, ha te ezt tudod fiadért kérni.
És akkor most hadd köszöntsem nagyon sok szeretettel a testvéreket, és hadd köszöntsem a, nem mondom azt, hogy vendégeinket, mert talán azért nem érzik vendégnek magukat itt ebben a hajlékban. Berkesi Mártát, aki az Eduard munkásztus, és hadd köszöntsem sok szeretettel az ő édesanyám Derényi Esztert is. Akik itt vagyunk, azt hiszem, mindjárt tudjuk, hogy ők itt voltak korábban, éppen a Mártival az előtt számolgattuk, hogy 14 esztendővel ezelőtt mentek el innen Budaörsre. Hát nagyon örülünk annak, hogy most itt láthatunk benneteket, és annak különösképpen is, hogy hallhatunk, mert hogy itt azért már néhányan emlegettünk téged, és Mártét, amikor mi olyan kicsi voltál itt, és hogy mi is. Feljöttél, és azt hiszem, hogy most már még többet láthatunk ezzel. Köszönjük szépen, hogy itt voltunk, és hogy én átadom most neked
itt. Én köszönöm mindenkinek, aki eljött, és én köszönöm mindenkinek a meghívást. Igen, ezt egy picit. Itt akarjam el? De be van már kapcsolva, nem? Jó, ez most így?
Jó.
Szóval igen, mindenek előtt szeretném megköszönni a nagy tisztelető asszonynak és a gyülekezetnek, hogy hát, hogy eljöttek és kíváncsiak az előadásra. Én remélem, hogy tudok válaszolni egy-két még meg nem válaszolatlan kérdésre, de természetesen bárkinek bármilyen kérdésre van, vagy nem vagyok egyértelmű, akkor azt nyugodtan kérdezze meg. Amint azt gondolom már ki lett hirdetve, előadásom témája a Kárpát-medence kialakulásának története, a bemutatkozást azt már kihangolom. Hogy miért is ezt választottam, az szorosan összefügg azzal, amiért geológus lettem, illetve hogy még nem vagyok az, de amiért annak szántam magam. Ez pedig pontosan azoknak a folyamatoknak, illetve a folyamatot indukáló jelenségeknek az oka volt, amiért az Alföld olyan sima, és amiért a Kárpátok olyan magas, amiért olyan sok a tenger, vagy ahol olyan nagy a sivatagnak a kiterjedése, hogy miért így van. Egy picit hangosabban beszélek akkor, jó? Hogy mi alakította ki azokat a tényezőket, ami... Tessék idejönni, és akkor esetleg jobb lesz. Jó, igyekszem akkor hangosabb lenni. És különös tekintettel, mik azok a folyamatok, ami a Kárpát-medencét alakította ki, hiszen mindenféle politikai nézettől függetlenül geológiailag csak a Kárpát-medencét lehet egységesnek tekinteni. Hát ezen a szemmel láthatóan, persze jó kontrasztos, szemmel láthatóan színes és változatos földön, ahol ugye mi járunk, miért éppen itt vagyunk, miért éppen így néz ki, miért nem tenger borítja, miért van egy nagy Kárpátok nevezetű hegylánc körülvéve a sima területtel, hogyan is alakult ez ki, erről szeretnék pár szót beszélni. Azonban, amit az előbb mutattam, ez egy földrajzi térkép volt, én viszont földtani térképet szeretnék most megmutatni. Az egyetlen különbség az az, hogy a területet alkotó kőzeteknek a minősége, illetve a kőzetek közötti különbség milyen, az alapján három nagy részre osztjuk a Kárpát-medencét. Ennek az egyik része az úgynevezett Tiszai egység, amely egyébként Európa észak-keleti részéről származik. Mégis ez van a déli részen, kérdezhetnénk, hogy miért, de erre persze majd választ kapunk. A másik, a Kárpátok, és vele összefogozódva az Alpok hegylánca, és a harmadik, az Alkapa blokk, ez egy mozaik szó, amely az Alpok, a Kárpátok és a Pannon, mint Pannon medence részekből álló egység. Ennek a három egységnek a kialakulásából és az ezeknek a egymás mellé kerüléséből érthetjük majd meg azt, hogy a Kárpát-medence hogy is alakulhatott ki. Mindez mennyi időt vehetett igényben, és miután megértettük, hogy hogyan alakult a múlt, amit természetesen a jelen folyamatai alapján érthetünk meg, mik azok a folyamatok, amelyek a jövőben irányítani fogják, irányíthatják a Kárpát-medencét, hiszen pontosan úgyse fogjuk tudni megmondani. A tudomány szerint bizonyos definíciók vannak arra, hogy mi az, ami élő, és mi az, ami nem élő. Az egyik legfontosabb minden esetre az, hogy legyen valamilyen mechanizmus, valami motor, ugye, mint az embernél a szív, ami életben tartja. Sokak szerint a Föld nem élő, hát én ezt nem így gondolom, a Föld egy igenis nagyon-nagyon élő, mozgó és aktívan cselekvő tárgy, vagy én nem is tudom, hogy az élő után lehet-e tárgynak nevezni, aminek a motorja a kontinensvándorlás. Mi is ez a kontinensvándorlás? Előbb legyünk tisztában azzal, hogy mi geológusok hogy képzeljük el a Földnek a felépítését, legalábbis a felső, a felszíni részét. Lemezekből áll a Föld, ez egy sematikus rész, és ezeket a lemezeket nagy törések választják el egymástól. Ezek a lemezek csak most, a jelenben vannak ilyen térbeli viszonyban egymással. A geológiai múltban, ami ugye tudjuk, hogy akár milliárd év is lehet, ezeknek a viszonya teljesen másképp volt, és ugye az időben folyamatosan változott. Miért változott, miért mozognak a kontinensek, miért távolodnak, illetve közelednek egymástól? Ennek az oka, az első oka az óceáni hátságoknak nevezett nagy kiterjedésű, általában vonal mentén elhelyezkedő törések. Ezeknél a töréseknél folyamatosan áramlik fel a magma, ezáltal repeszti szét, és új óceáni kéreggel gazdagítja a tenger aljzatát, és ugye azzal, hogy gazdagítja, távolodnak egymástól az adott kontinensek, tehát Európa és Afrika, illetve Eurázsia és Afrika, illetve Amerika egészen távolodik egymástól. A kutatások szerint évente olyan, hát van, aki azt mondja, hogy csak 4 mm, van, aki azt mondja, hogy 2 cm, valahol a kettő között. Ugyanez igaz egyébként itt a pacifikus térségre is. Ez tehát a távolodás. A többi részén a Földnek viszont ezzel párhuzamosan egy közeledés figyelhető meg, ahol a kontinensek közelednek egymáshoz. Úgy, mint az afrikai lemez Európához, úgy, mint itt az óceáni lemez közeledik Dél-Amerikához, és sorolhatnánk. Egyébként ez az úgynevezett óceáni kéreg alábukásával magyarázható. Ha kellően nagy a két lemez között a sűrűségkülönbség, kénytelen lesz alábukni, és elfogy maga az anyag. Egyébként a híres cunami, a tragikus cunami is pontosan az ilyen alábukást gerjesztette, hiszen ez olyan feszültségeket gerjeszt a Földben, amit a felszínen tud csak leadni a Föld egységes rendszere, és az ugye utána a hullámokat gerjeszti. Ez tehát a közeledés. Én amikor első éves voltam és ezt tanultam, akkor rögtön az a kérdés jutott eszembe, hogy én számomra nem túl logikus, hogy kontinensek egyszerre távolodhatnak és egyszerre közeledhetnek egymáshoz. Ez mégis hogy néz ki? A nagy-nagy kérdésre pedig az volt a válasz, hogy ez egyáltalán nem igaz. Ahhoz, hogy kellően sűrű legyen, bizonyos időnek kell eltennie, azaz az óceáni kéregnek bizonyos kiterjedésének kell lennie ahhoz, hogy egy idő után az alábukás, az úgynevezett szubdukció létrejöjjön, és onnantól kezdve a közeledés megtörténjen. Ez azért nagyon fontos, mert ha látunk erre utaló eseményeket, akkor már következtethetünk arra, hogy az óceán kinyílásához képest minimum mennyi idő történhetett, vagy telhetett el az alábukáshoz képest. Azonban ehhez a úgynevezett lemoztektonikai elmélethez mégiscsak bizonyítékok voltak szükségesek, kézzelfogható bizonyítékok ahhoz, hogy feltételezhessük azt, hogy valaha ezek a kontinens darabok akár egy szuper nagy kontinenst alkothattak, úgy, mint régen az Antarktisz, Ausztrália, Afrika, Dél-Amerika és Európa egy nagy kontinenst alkotott, és aztán vált szét. Erre kőzettani, őslénytani és egyéb bizonyítékok vannak. A legegyszerűbb, ha meg is mutatom. Ezt a mészkövet, ami szemmel láthatóan tele van fosszilis kagylókkal, ezt a mészkövet a világ legváltozatosabb helyein találták meg, és olyan helyeken találták, ahol nem oda valók. Egymástól elvileg teljesen függetlenül jelennek meg olyan helyeken, ahol nem kéne megjelenniük, hiszen ez egy nagyon szigorú környezetet képvisel. Ez vetette fel először, hogy azok a kontinensek, amik most 4-5 ezer kilométeres távolságban vannak, valaha egymáshoz nagyon is közel voltak. Ugyanez igaz erre a negatív, lenyomatos, csigaszerű, sötét mészkőre, amelyet az Alpokban, amelyet Dél-Amerikában és amelyet Ázsia területén is megtaláltak. Mi is az elképzelés arról, hogy változtak, hogyan mozogtak ezek a kontinensek, ezt a tojásdad alakú ábrasorozat fogja megmutatni. Ezek nem abszolút helyzetek, ezek csak elképzelések paleomágneses és egyéb kutatások alapján. Egy óriási nagy óceán alkotta 514 millió évvel ezelőtt a Földet, ez az úgynevezett Pantalassa óceán. Geológusok mindig azt szeretik a legjobban, amikor találnak egy új óceánt, mert akkor ki lehet rá találni valami jó kis fantázia nevet. És a kisebbik pedig a Japetus óceán volt. Egyébként Európa valahol itt van, ugye a mai helyzetéhez képest jócskán máshol, és itt van ez a bizonyos Gondwana nevű szuperkontinens, amely a déli pólus körül körülbelül ilyen irányban változhatott, de nagyon sokáig egységes volt. Ez egyébként Ázsia, Európa és Ázsia része, ez pedig a szibériai lemez. Haladunk tovább, körülbelül 450 millió évvel ezelőtt járunk, amikor már a Gondwana kezd észak felé haladni, mi Kárpát-medenceiek, még mindig ugyanott tartózkodunk, következésképpen kőzeteink ebben az időszakban nagyon-nagyon ugyanolyan típusúak. A kavalkád 420-410 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor az a bizonyos alábukás megindult. Ez pedig minden bajnak az okozója, mert az alábukás során ütköznek egymáshoz a lemezek. De ami az igazán fontos, a Pangea nevű szuperkontinens, amely olyan 300-250 millió évvel ezelőtt alakulhatott ki, ez egy óriási nagy kontinens volt, teljesen összefogazódva, az összes kontinens egyként létezett, ilyen se előtte, se utána nem lesz, vagy nem volt még, 300 millió év, kutatók szerint lehet még rá példa, hogy újra összeálljon az összes kontinens, itt nagyobb kiterjedésében. Az óceánok neve megváltozott, a Pantalassa maradt, de a Japetusból egyébként Tétis és Paleotétis lett. A triászban újra elkezdtek feldarabolódni a kontinensek különböző helyeken. Itt láthatunk egy felnyílási eseményt, itt is láthatunk, és egyébként majd egy északi irányba levő forgást is, már a triászban tartunk. Ugye láthatjuk, hogy India még a déli kontinens része volt, a Himalája is úgy alakult ki, hogy elkezdett észak fele forogni, és hozzácsapódni Európához. Mi már ekkor elfoglaltuk körülbelüli helyünket, körülbelüli mai helyünket, de a lemezek, a lemez darabkák, amiket a legelején említettem, koránt sem voltak ott, ahol most hisszük. A Krétában elmondhatjuk, hogy körülbelül elfoglaltuk mai helyünket bizonyos kisebb mozgások után, viszont még az ember számára teljesen élhetetlen körülmények voltak, rettenetesen meleg volt, az átlag hőmérséklet olyan 60-70 Celsius fok körül lehetett, és egyébként pedig Noé bárkájára lenne szükségünk, hiszen teljesen vízborította akkor a Kárpát-medencét. A Kréta végén, azaz 66 millió évvel ezelőtt az egész Földet egy sokk hatás érte, ekkor történt ugyanis egy nagy meteorit becsapódás, a Chicxulub kráter, ez egy újabb fantázia név, ami ugye többek között a dinoszauruszok kihalását eredményezte. Ennek a kráternek, ami nem lehet, aminek az átmérője nem lehetett több, állítólag 10-15 méternél, bár én szkeptikus vagyok, kihatással volt a mi medencénkre is, találunk olyan kőzeteket, aminek a nagy hatású becsapódásnak a nyomait megtalálhatjuk. A víz folyamatosan szorult vissza, ahogy közeledünk az időhöz, és így érkeztünk el a mai pozíciónkba. A hőmérséklet folyamatosan lecsökkent, és egyébként ki is emelkedett, csökkent a sűrűség, és kiemelkedett maga az egész Európa, azaz Isten megalakította, kialakította számunkra azokat a körülményeket, ami élhető számunkra, addig szépen farigcsálta és alakította a dolgokat. De amit az elején említettem, hogy az európai eredetű Tisza egység, és egyébként az afrikai eredetű Alkapa egység, hogy került mai helyzetébe, az is ezzel a kontinens mozgással magyarázható, méghozzá úgy, hogy az Alkapa blokk ilyen irányú forgás végzett, tehát óramutató járásával ellentétes, miközben a Tisza óramutató járásával megfelelő, folyamatosan változott az a pont, ahol ők érintkezhettek egymással. Ez az a vonal egyébként, ami a mai napig nagyon aktív, a közép-magyarországi vonal, amelynek a mentén a legtöbb földrengést észlelik Magyarországon. És miután ez a két blokk elfoglalta a helyét, és úgy gondolta, hogy ő nem halad tovább, jól érzik egymás mellett magukat, ekkor északról, amikor itt még óceán volt, egy alábukás történt, ugye az a bizonyos alábukási esemény, amiről már tettem említést, során alakult ki a Kárpátoknak a hegylánca, az mindig hegyláncokat eredményez. Ez egy 4-5 milliós éves folyamat lehetett. A Kárpátok kialakulása során történt a Kárpát-medence egyik legjelentősebb eseménye. Hát ez már olyan 10-12 millió évvel ezelőtt lehetett. Ahhoz, hogy ezt jól megértsük, vagy ahhoz, hogy ezt tisztán lássuk, hogy mi is történt, egy szelvény mentén mutatnám meg a Kárpát-medencét. E vonal mentén fogok egy mélység szelvényt mutatni. Tehát ugye itt van az Alpok, itt van a Kárpátok is, itt van maga a medence. Szemmel látható, hogy az Alpokot, illetve a Kárpátokot alkotó kéreg litoszféra sokkal vastagabb, mint ami a Kárpát-medencét alkotja, azért is tud egyébként a Kárpát-medence ilyen vékony lenni. Az asztenoszféra viszont nagyobb hőmérsékletű, mint a litoszféra, tehát alulról fűti. Ez pontosan olyan, mintha ez lenne a gáz, ez pedig valami edény lenne, amit odaraknánk, és szépen melegítenénk rajta. Amit viszont ennek a folyamatnak köszönhetünk, az az a sok termálvíz, és azok a ugye nemrég megtalált földgáz, illetve kőolajtelepek, amelyekből ma is tud Magyarország gazdálkodni, és amely folyamatos biztosítást ad számunkra a turizmusnak, és egyébként Magyarország ivóvíz ellátását is gazdagon ellátja. Amit már azt az előbb is említettem, a földrengésekkel kapcsolatban egy jelentős zóna mentén jelenik meg a legtöbb földrengés a Kárpát-medencében. Ez a térkép egy 456 és 2000 közötti eloszlást mutat, azt mutatja meg, hogy hol voltak jelentős földrengések. Hogyha az időtartamot nézzük, azt az 1500, közel 1500 évet, amit ez lefed, elmondhatjuk, hogy na, földrengés szempontjából megnyugodhatunk, nincsen probléma. Probléma a Kárpátokban van, illetve itt a Dinaridák és az Alpok részén, ha azt az 1500 évet tekintjük, ezek csak elszórt pöttyök, nincs okunk az aggodalomra, illetve ha lesz is földrengés, akkor olyan kicsik azok a feszültségek, amik összegyűlnek, hogy nem lesz nagy erősségű. Házakat lehet, hogy megmozgat, de különösebb veszély minket nem fenyeget. Végezetül, folytatva az előző ábrasorozatot, azt a próbálkozást szeretném bemutatni, amit a geológusok tettek arra, hogy mi lesz velünk, mi lesz a Földdel, és mi lesz velünk Kárpát-medenceiekkel, ha a világ még egy jó pár millió évig élni fog. Láthatjuk, hogy az elképzelések szerint 50 millió év múlva a mi kis medencénkből már semmi nem lesz. Egy körülbelül Himalája nagyságrendű hegylánc fog a területünkön tartózkodni, hiszen Afrika akkor már teljesen érintkezni fog Európával, és ugye az érintkezés során mindig nagy gyűrődések alakulnak ki, úgyhogy 50 millió év múlva lehet, hogy jó lesz szedni a sátorfánkat. 150 millió év múlva viszont, mivel Afrika folyamatosan fog egy körülbelül ilyen mozgást mutatni, mi már egy igen száraz régióba fogunk kerülni, tehát 150 millió év múlva van egy rossz hírem, valószínűleg sivatagos terület vár ránk, hogyha természetesen megéljük, de azért nem kell aggódni, ezek csak becslések, a tudomány nem áll még azon a szinten, hogy megjósolja a jövőt, és nem is fog azon a szinten állni, ezek csak elképzelések, és úgyse rajtunk múlnak ezek a dolgok. Ezzel az utolsó ábrával fogom bezárni a sorozatot. Látszik az, hogy az elképzelések szerint 250 millió év múlva megint elkezd összeállni egy nagy kontinens, viszont mi már egy mérsékelt éghajlatba fogunk érni, úgyhogy visszaköltözhetünk eredeti helyünkre, csak hogy akkor már Afrika leszünk, és nem Európa. Hát ezzel szeretném megköszönni a figyelmet, és ha valakinek kérdése van, akkor ezt szeretettel várom.
A jégkorszakon hogy jöttek bele, hogyha végül is hideg volt, és aztán meg is meleg volt, és aztán lezült a föld.
Igen, ez is egy periódikus folyamat. Minden úgy, ahogy ezek a kontinensek összeállása, és aztán szétesése. A jégkorszakok és a meleg időszakok is attól függően, hogy mennyi széndioxid volt a levegőben, illetve hogy az élővilág mennyire volt elterjedt, az alapján történtek meg. Hogyha sok volt a széndioxid, akkor hirtelen megnőtt az élővilág, akkor hirtelen nagyon nagy lett a populáció, viszont túlnőtték magukat, és felhasználták az összes oxigént, és ezért saját magukat megmérgezték. Nem volt már mit fölvegyenek, kihaltak. Ekkor viszont a széndioxid annyira felmelegítette az egész környezetet, hogy egy bizonyos folyamat révén neki is oldódnia kellett a tengerben, és ezért hirtelen lehűlés következett. Tehát mindig egy felmelegedés, lehűlés. Az, amit most tapasztalunk, amiről ugye a globális felmelegedésként magyaráznak, az is egy periódikus esemény. Tehát azt a periódikus eseményt mi soha nem fogjuk tudni megváltoztatni. A kérdés, hogy ugye az egyébként hőmérséklet növekedési tendenciát mi mennyire erősítjük most. Hát ugye sokan azt gondolják, hogy erősítjük. Én nem ezt gondolom. Aztán majd kiderül. így voltak a jégkorszakok. Körülbelül ennek a periódus ideje olyan 50 millió év. De az elmúlt időben a periódusnak sokkal kisebb lett az ideje.
Szóval van egy ilyen beszéd, hogy volt ez a cunami, és hogy ez kimozgatta a földgömböt a tengelyéből, és azért valami felmelegedés itt a mi környékünk, hogy átfordult egy kicsit a földgömböt, igaz ez?
Nem. Nem, ott ütközött egymáshoz két lemez, és olyan nagy volt a feszültség, hogy az hullámot gerjesztett, de a tengely az nem mozdult ki. A tengely egyébként folyamatosan mozog, tehát a földnek a tengely folyamatosan mozog, persze mi ezt nem érzékeljük, de egy ilyen esemény az nem fogja kimozdítani. Hála Istennek!
Én meg azt kérdezném, hogy a legutóbbi időben arról hallottam, hogy a klímaváltozás Magyarországot és Belgiumot érinti leginkább olyan szempontból, hogy itt például a Dalföldön narancs vagy citromfákat lehet telepíteni, hogy ez például mire alapozzák? Hogy ez tényleg Belgium vagy Magyarország ilyen szárazság fog bekövetkezni. És olyan meleg, hogy nem.
Hát megmondom őszintén, hogy ezt a logikát én sem értem, hogy miért pont Belgium és Magyarország lett kiválasztva. Sokféle elképzelés van. Egyesek azt mondják, hogy nem történik más, mint sem az egyenlítőn, illetve az egyenlítőtől délre levő nagyon forró klíma egyszerűen így jön fölfelé. Sokan azt mondják, hogy azok az állatok, akik nem szeretik azt a meleget, ők is szépen vándorolni fognak észak felé. A geofizikusok szerint szó sincs globális felmelegedésről, hanem az úgynevezett napfolt tevékenységnek az intenzitása, befolyásolja csak és kizárólag. És most volt egy nagy ilyen kint messze tőlünk, ami miatt ilyen meleg telünk volt. Mások meddig ugye a Greenpeace és hasonlók pedig azt mondják, hogy már pedig mi kipöfékelünk mindenfélét, sok széndioxidot és mindenféle mérges gázt a levegőbe, és attól melegszünk. De én nem gondolnám, hogy ez csak Belgiumot és Magyarországot érinteni, és nekem például az a véleményem, hogy ugyanakkor esély van arra, hogy felmelegedjen, nagyon felmelegedjen ez a környezet, és ugyanakkor esély van, hogy nagyon lehűljön. A kérdés az, hogy melyik, mert az a probléma, hogy mind a kettő mást igényel. Mert egyébként olyan elképzelések is vannak, hogy most a hirtelen felmelegedés után egy nagyon-nagyon hirtelen lehűlés is lesz. Mások ugye ezzel riogatnak minket. A lényeg az, hogy nem szabad szélsőségbe esni, mert a Kárpát-medence pontosan attól előnyös, hogy nagyon mérsékelt az éghajlata, és egyébként a szeleket pedig a Kárpátok, illetve délről a Dinaridák láncai, hát azokat megóvnak tőle minket, és ezt a szerencsés klímát, ezt nem kéne megváltoztatni. De erre mindenki csak tippeket tud adni.
Tehát az a szabályos 4 évszak például már ez visszajöhetni, vagy pedig ez ilyen tendencia lesz, hogy most már ilyen bőztél már lassan teljesen egyforma lesz, alig lesz tél, vagy ez várható, vagy pedig
hosszabb az ősz.
A 2 évszakra.
Hát azért a 2 évszak, tehát azért annak megvannak a szigorú feltételei, 2 évszak kialakulásához egy picit melegebbnek, vagy egy picit hidegebbnek kell lennie. Én azt hiszem, hogy bátran kimondhatjuk, hogy ez az első olyan tél volt, ami aggodalomra adhatott igazán okot, és egy tél nem statisztikus, az a véleményem. Én egy télből nem mondanék semmit. Ezt nem lehet megmondani. Ha elkezdődik egy tendencia, akkor lehet rá bármit is mondani. De akár az is lehet, az optimisták szerint, akár az is lehet, hogy ez egyetlen ilyen volt, és minden marad úgy, ahogy van.
De ezt a klímakutatók nem ezt mondják, az, hogy ez már része annak.
Hát a klímakutatók nem.
Van, szerint, hogy nem volt eddig ilyen, hogy nem volt jelenős.
Igen, ők ezt mondják, mások meg más mondanak, és megy a vita. Igen. Erre, tehát ez az a része tudománynak, amit legalább annyiféleképpen lehet magyarázni, mint egy politikai tézist. Mindenki úgy magyarázza, hogy akarja. Van, aki azt mondja, hogy aggodalomra nincs ok, valaki azt mondja, hogy itt a világ vége. Nem tudom, én kevés vagyok ahhoz, hogy ezt megállapítsam. Nem tudom, majd kiderül. Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy hol fog dolgozni. Ugye kétféle lehetőség van, vagy az iparba fog dolgozni, amit nem szeretnék, hát vagy kutató munkát fog végezni. Én inkább kutatni szeretnék, és amivel most a szakdolgozatom is foglalkozik, az a geotermikus gradiensnek a vizsgálata a Pannon-medencében, hogy változott, mert ugye az a gradiens mondja meg, hogy mekkora esély volt a termálvíznek a kialakulására, mekkora esély volt földgáznak, illetve kőolajnak a kialakulására, mert több földgáz és kőolaj van itt, mint azt mi hisztük, sokkal több, csak sajnos az sem magyar cégek kezébe van. Mert erre hamarabb
lehet. Azért nem lehet Magyarországon, mert nincs meg az a technológia, ami
Amerikában
van, és ezért adták el.
Hát nem adták el, hát a MOL nem vette meg egészen egyszerűen. Tehát ugye ő nagyon-nagyon sokáig itt monopól helyzetben volt, bármit csinálhatott volna, és aztán hirtelen megijedt, amikor bejöttek a cégek Svájcból, bejött a Horizont Amerikából, mindenhonnan. Az egy amerikai cég, a TXM, az egy amerikai cég, igen. És ők viszont nem sajnálták rá a pénzt, és megcsinálták.
Én egy kicsit közelebb állat szeretnék kérdezni. Mennyit tudunk arra, hogy mi történik, nem a Föld felszínén, hanem sokkal nem legyen néven.
Köszönöm
kérdést. Mert például lehet olyanokat hallani, nem hallani, az így van, hogy a Föld mennyiség az változik. Ugye a földmágnesség az annak köszönhető, hogy különféle ilyen magma, vagy nem tudom, hogy nevezem az ott, ami nagyon mélyen levő, folyékony, konzisztenciája, közel folyékony, valami csodát. Hol erre, hol arra, hol arra áramlik. És hogyha arról tudnánk valamit, ennek rendkívül méreható hatása lehet a föld felszíni borgulás, és nem csak éppen földrengésekre gondolok, hanem a klímát, ez a hihetetlen mennyiségű időjelző, annyi módon befolyásolhatja. Tudunk arról egyáltalán valamit, vagy vannak modellek, elképzelések, hogy mi is oda történik amattan alam?
Abszolút. Abszolút. Én személyes megjegyzésként sokkal érdekesebbnek tartom, ami történik a mélyben. Magát a földmágnesességet ugye egy belső és egy külső tényező határozza meg. Maga az, ami a földmagban lejátszódik. Ugye még a föld kialakulása során, ugye a sűrűség elkülönülés miatt a föld közepébe csoportosultak a legsűrűbb anyagok. Ugye tulajdonképpen a földmagot a mai állás szerint vas és nikkel alkotja, egy pici kénnel, bár az nem tartom valószínű, de vas és nikkel. És ez ugye ez befolyásolja azt, hogy állunk a földön, hogy gravitáció hat ránk, és azt a bizonyos ilyen almaszerű, almacsutkaszerű földmágneses teret, ami egyébként az idővel folyamatosan változik. Viszont a már előbb említett nappal tevékenység is, illetve bizonyos űrben, tehát a galaxisban lejátszódó események is hatással vannak ránk. Tehát van egy folyamatos trend, folyamatosan mozog, ugye átvált. Egyes vélemények szerint pár százezer év után, más szerint több mint egy millió év után átvált. A polaritását megváltoztatja. Egyébként ez nagyon jó kormeghatározó is a geológusok számára. Most ugye az északi polaritást éljük, de hát reménység szerint lesz majd váltás. És egyébként ezt a folyamatos tendenciát megzavarhatják a galaxisban lezajló események, és jelentőset változtathatnak rajta, de maga a trend az nem fog változni. Igen, de erre inkább egyébként geofizikai modellek léteznek, mint sem geológiai modellek, de a föld mágnesség az azért nagyon hálás, mert nagyon könnyen kutatható. A mágnesség erőssége az, hát az megmutatja magát. Ott nem kell spekulálni, igen.
Hány kilométerre tudnak, hogy nem megnálni?
Hát fúrást magát, mert ugye a Föld olyan 6370 kilométer sugarú. Bizonyos hullámokkal, földrengés hullámokkal, illetve egyéb hullámokkal már jutottak be mélyre, de az egy olyan virtuális bejutás, ott csak egy képet kapunk arról, hogy hogy nézhet ki mélyen. Igazi fúrás az Magyarországon nem volt mélyebb 6 kilométernél, viszont ilyen magas hegységeknél, ahogy ugye nagyon vastag a kéreg, akár 20 kilométer is lehetett. De ott már olyan nagy a nyomás, és olyan nagy a hőmérséklet, hogy ugye főleg a nyomást nehezen tudják az anyagok, hogy is mondjam, reagálni rá, ahol rugalmasan reagálni rá, úgy, hogy ne törjön szét, ne folyjon el, és még fel is tudja hozni a kőzett darabot, amire nekünk szükségünk van. Meg hát rengeteg pénz. De hát nekünk nincs szükségünk ennél sokkal mélyebbre, tehát ilyen 6-7 kilométeres fúrás az már nagyon extrém Magyarországon. A makói földgáztelepet, amikor én lent voltam ott, akkor tartottak 4000-nél, és olyan 6000 kilométer, vagy 6000 méternél találták meg. És nagyon örültek neki, mert ha tovább fúrtak volna, tehát tovább már nem akartak volna fúrni, így viszont beletaláltak.
És ez tényleg, hogyan tudják azt, hogy ott kell fúrni?
Hát erre való a geológus. A geológus mondja meg, hogy hol fúrjunk. A geofizikus meg a mérnök megcsinálja nekünk. Hát először is ugye indulunk a nagyból a kicsi felé. Először a felszínen térképezünk, megnézzük, hogy mik lehetnek, milyen kőzetek lehetnek a mélyben. Utána vesszük szépen a kis földrengés, szeizmikus kutatásokat, az alapján becsülünk arra, hogy az adott között, ami a felszínen van, a mélyen milyen vastag lehet, de ugye innentől kezdve kezdődik már sajnos a spekulatív része, nem tudhatjuk, a földrengések visszaverődése is rengeteg mindentől függ, amit sajnos bele kell venni, és egyébként mindig megelőzi az ilyen nagyon nagy jelentős fúrásokat kisebb fúrások, az úgynevezett, amikor csak kőzett darabokat fúrunk ki a föld mélyéből, mert ezek a termálvíz és kőolajkutató fúrások azok már egy ilyen csőszerű képződményből, mint egy ilyen henger. Egy hengervájat ott csinálunk, egy sebet a földön. És ami a legizgalmasabb benne, hogy egy területet meg lehet venni termálvízkutatásra, meg lehet venni kőolajkutatásra, vagy mind a kettőre, általában azt nem szokták csinálni. És a geológus mondja meg azt, hogy ezt most inkább erre vegyük meg, vagy arra, mert a kettő ritkán képzelhető el együtt. Na most, hogyha én termálvízkutatásra veszem meg, és kőolajat találok, az viszont az államé lesz. Ha kőolajat kutatok, és termálvizet találtam, az is az államé lesz. Úgyhogy és a geológusnak ott van a nagy felelőssége, hogy megmondja. És hogyha nem az van, akkor, hát akkor ő távozik. Tehát akkor szokták azt mondani, hogy köszönjük szépen. Úgyhogy hát nagyon nehéz. Tehát azt hiszem, hogy az egyik legnehezebb feladat a geológusnak azt mondani, hogy na itt.
Mert tudom valószínűleg,
hogy
igen,
igen. És az kié lesz? Az állami?
Üdvözlő. Hát reméljük, hogy üdvözlő. Nem tudom,
hogy
nem tudom, hogy
van.
Nem
tudom, hogy van. Én azt szeretném a Makóval kapcsolatban kérdezni, hogy erre voltak már valami előrejelzések, vagy valami kutatás megelőzte, pont kezdtek el fújni, és tudták, hogy ott valószínű, igen, hogy van ilyen nagy mennyiség,
igen,
igen, kőolaj, vagy nem tudom, mert nem kőolaj.
Földgáz volt.
Hogy volt valami előzménye, arra akarok tisztelni, hogy elkezdték ezt a nagy munkát, és azonnal eljön, ahol meg is találni.
Igen. Na most ugye Makó körülbelül itt van. Azzal, hogy ez a két lemez, ugye, ha elképzeljük, egy ilyen mozgást végzett, azzal itt ilyen hasadékok alakultak ki, tehát egy ilyen árkok alakultak ki merőlegesen a legjelentősebb törésre. És ahol ugye árok van, ott lesüllyed minden, és ha kellően mélyre süllyedtek a kőzetek, vagy a kőzetben lévő szerves anyag, mert ugye a szerves anyagból származik a kőolaj és a földgáz, akkor van esély rá, hogy találnak. És mindig a kőolaj ugye mindig fölfelé áramlik, tehát kialakul valahol, viszont sose ott találják, ahol van. Hitték ezt eddig. És megtalálták már az ároknak a két szélén, két kiemelkedésnél, azt szépen megfúrták, találtak gyönyörű kőolajat, szépen az már el is fogyott azóta. És aztán egyszer csak jött egy cég, ez a bizonyos TXM, és azt mondta, hogy ez a kőzet, amiben kialakulhatott a kőolaj, illetve a földgáz, abban nagyon-nagyon alacsony a repedéseknek a száma. Kicsi a száma, ami azt jelenti, hogy ha kicsi, akkor nincs közöttük kapcsolat, ha nincs közöttük kapcsolat, akkor nincs csatorna arra, hogy eltávozzon. Egyszerűen ilyen kis lyukakat képzeljünk el a kőzetben, ahol benne ragadt a gáz, benne ragadt a kőolaj is, és nem volt kellő útja felfele menni. Ezt viszont bizonyos mérésekkel meg is lehet mondani, és ettől volt nagy az ötlet, ő azt mondta, vagy ez a cég azt mondta, hogy le fogok fúrni arra, abba a szintre, ahonnan én azt gondolom, hogy származik, és utána megrepesztem a kőzetet. Tehát én magam csatornát fogok csinálni arra, hogy feljöjjön. És ugye ott az biztos volt, hogy van valamennyi földgáz, csak az volt a kérdés, hogy mennyi. És ez a repesztéses módszer, ez jó, mert ugye, hogyha nem jól repeszt, akkor esetleg mondjuk a házaknak lesz baja, és földgáz meg nem jön, és azokat a házakat viszont majd a cég fizeti ki. De nem, nagyon jól sikerült a repesztés, nem volt más, mint egy-két ilyen jól irányított ütés, 6000 méter mélyen, és már jött is szépen a gáz. Úgyhogy ez egy új ötlet volt, amit még Magyarországon senki nem alkalmazott, viszont azáltal, hogy itt találtak nagy mennyiségűt, már most tudjuk, hogy még jó pár helyen van Magyarországon, még ezen a területen, egyébként a Kisalföld területén, és a Bükk-alján, ami egy szokatlan terület, de a Bükk-alján is számíthatunk földgázra. Na persze rögtön megy a vita, és már mint az ilyen árfolyamokon megy a licitálás, hogy de én veszem meg a területet, de én meg többet adok érte. Úgyhogy ez egy nagyon reménykeltő eredmény volt, meg is oldotta pár évre a földgáz ellátásunkat. Persze csak úgy, hogy közben azért kapjuk oroszoktól is, Putyintól is.
Miből keletkezik sok kőolaj egy helyen? Mert hát a vágy erdő, ugye, vagy ilyen szerves anyag, az egy jó egy kis réteg valami, és akkor hogy lesz ott van sok mint Ukrajnában, vagy mit tudom én?
Hát igen, ne felejtsük el az időt, mint tényezőt. Ugye a geológusok azt szokták mondani, hogy az idő számunkra nem tényező, hiszen annyi áll rendelkezésünkre, hogy hál' Istennek ezzel nem kell túl sokat foglalkoznunk. Igen, egy vékony rétegből nem lesz sok kőolaj, de hogyha egy kontinens darabnak a része sokáig ugyanazon a helyen volt, egyébként az ilyen mocsaras, saras, ilyen nádas, az ilyen környezetekből ott gyűlik fel a legtöbb szerves anyag, ugye ezek az elhalt növények, elhalt állatok, oda szépen összegyűlnek, és ha sokáig van egy terület ilyen környezetben, vagy környezet alatt, vagy ilyen spáciesen, ahogy a geológusok mondják, az ugye pedig a saját súlyánál fogva folyamatosan süllyed, akkor pakolódik rá új süllyed, alakul ki, pakolódik rá új süllyed, alakul ki, és hát ahhoz, hogy kialakuljon egy szép nagy mező, hát ne a Szibériait vegyük, mert ugye az a világ legnagyobb mezeje, de mondjuk akár egy makói földgáz, hát az egy 5-10 millió év. De hát a szibériai kontinens az több száz millió évig ugyanott volt. És ezért az idő segített neki abban, hogy óriási terület alakuljon ki. Tehát ugye azt mondjuk mi, hogy a kőolaj most is képződik. Hát ugye mindig azt mondják, hogy mennyi idő alatt fog elfogyni. Most is képződik, csak sajnos az időt nem tudjuk felgyorsítani ahhoz, hogy felhasználjuk a most képződő kőolajat.
És megállapították majd Makónál mennyi kőolaj?
Megállapították, de ezeket az adatokat soha nem bocsájták rendelkezésre.
És hogy csinálják?
Ezeket titkosítják.
Hogy válaszítják meg, hogy hány köbméter van, vagy hány liter van?
Hát ezek csak hozzávetőleges értékek, úgynevezett prognózis számolással. Fúrást, ugye mélyítették ezt a fúrást. És onnantól kezdve már lett a gázból annyi pénzük, hogy még egy csomó fúrást végezzenek, és akkor azt mondják, hogy itt találtunk, itt már nem találtunk, itt találtunk, itt már nem találtunk. Ezért ugye XY tengelyen már körülbelül meg tudják mondani, hogy hol. A fúrás pedig azt tudta megmondani, hogy milyen mélységben. De hát az, hogy aztán lenne a mélyben a térben, ez hogy változik, azt senki nem tudja. Ezért szoktak mindig egy minimum értéket adni, és csak örülnek, ha annál több van. de ezt soha nem bocsátják rendelkezésre. Hát én nekem egyszer kellett egy molos úriemberrel leveleznem arról, hogy egy konferencia hol lesz megtartva, és a levél végén oda volt írva, hogy ha ennek a levélnek a tartalmát bárkinek elárulja, és erről nekünk tudomásunk lesz, akkor jogunk van áll feljelenteni magát. Tehát annyira titkosak ezek az információk, pontosan azért, hogy egyik olajtársaságra tudja meg a másikról, hogy zárolják ezeket az adatokat, hogy mennyi áll rendelkezésre, soha nem fogják elmondani. Úgyhogy ezért nem is hiszek abban, amikor azt mondják, hogy még 50 év. Hát honnan tudjuk, hogy még hány év, amikor nem árulja el senki, hogy neki mennyi telepe van.
De ha ilyen titkos, akkor például egy amerikai cég honnan tudta, hogy ide jöjjön, itt fújjon, mert valószínűleg tudta látni?
Hát ő az ötlet miatt tudta. Ő felhasználta azt az előbb említett ötletet, hogy nem mászott el a földgázt, hanem ott maradt, ahol kialakult, abban a kőzetben maradt. És ez csak egy ötletkérdése, a sors iróniája, hogy egyébként ez egy magyar geológus ötlete Amerikából, aki szépen hazahozta az ötletet, csak éppen nem egy magyar cégnek, hanem egy amerikainak. Hát így jártunk.
Onnan meg, aki magyar, az az amerikaiak megcsinálni.
Hát igen, kiviszik az ötletet, de mondjuk, hát mit mondhatnék, egy magyar doktorandusz hallgató 90 ezer forintot keres, miközben egy technikus hallgató, tehát egy ennél sokkal alacsonyabb szintű keres Svájcban minimum 500 ezer forintot. Úgyhogy sokan kimennek, igen. Azon kívül hiába volt 17 éve ezelőtt rendszerváltozás, azért az nagyon jól látszik, hogy azok a papák, most nem tudok más szót mondani, akik még a 60-as, 70-es években elfoglalták a jó kis pozíciójukat az Állami Földtani Intézetben, azok most már a kihalásig ott fognak maradni, ők viszont már elnézést, most nem tudom, hogy mondhatok-e ilyen gonoszat, már alapvetően nem befogadóak az újra. Tehát azért, egyszerűen nem azért fejlettebb külföld, nem csak azért fejlettebb külföld, mert neki több pénze van, hanem azért, mert ők az ötletekre nyitottak, hiába megyünk oda, vagy akárki megy oda, ők nem. És berozsdásodtak ebbe a régi, na mindegy, dolgokba, és nincs újítás. És azok az emberek, akik viszont tele lennének ötletekkel, amiket megvalósítanának, ha csak nem a pénz miatt, ki fognak menni. Én nekem az a vélemény, hogy ki kell menni, és aztán haza kell jönni, ez a legjobb módszer, és aztán itthon kell megtanítani a diákokat majd arra, amit kint tanul az embert. Én is a legtöbbet nem ezektől tanultam, hanem azoktól az emberektől, akik éltek kint, Amerikában, Ausztráliában, és a világ számos helyén, ahol a kutatásnak igenis szentelnek pénzt, nem sajnálják. Hát amikor egy tanszéknek azt kell nézni, hogy nyomtathat-e még egy oldalt, és hogy ez belefér a költségvetésbe, hát könyörgöm. Hát ez nem kéne probléma legyen, ugye? Hát akkor...
Még azt mondd el, hogy ez a bolonyai folyamat hogy fogja szétverni a szakemberképzést?
Azt nem tudom, hogy fogja szétverni a szakemberképzést.
Mert hogy három évig ugyanazt fogja tanulni a geológus, ott lötyög, nem?
Nem tudom, hogy máshol hogy lesz, tehát a geológusoknak minden esetre biztos, hogy rosszat fog tenni, mert ugye a geológus alapvetően egy gyakorlati kutatószak, ami ugye abból áll, hogy minden tárgyunkhoz gyakorlati órák tartoztak. Ugye, hogy tanuljak meg felismerni egy kőzetet, ha sose láttam, hogy tanuljak meg csiszolatba bármit is csinálni, egy mikroszkópos vizsgálattal, ha soha nem láttam egy mikroszkópot. És ugye ennek a bolonyai rendszernek meg az a problémája, hogy 3 évig csak elméleti oktatás van, pont amikor gyakorlatból kéne a legtöbb legyen, és utána szerencsétlen gyerekek, akik egyébként a geofizikusokkal, meteorológusokkal, csillagászokkal ugyanazt fogják tanulni, pedig ezek közel sem ugyanazok a dolgok, utána szépen elkezdenek elvileg specializálódni, ami azt jelenti, hogy akkor tanulják meg azt, amit az első 2 évben kéne, és akkor végre negyedévesen látnak majd kőzetet, geológus negyedéves nem lesz a közetet, ásványokat a kezébe fogni, és a többi, és a többi. Szóval ez, hát ez botrány. Ez botrány. Hát igen, csak ez nem mesterképzés, mert én ezt első és másodéves koromban tanultam. Hát így van. És ugye ami a legszomorúbb, hogy ami a BSC-s diplomát jelenti, hogy ugye nem fog akkora fizetési rátával járni. Ergo azok a cégek, akik kevésbé lesznek igényesek, már pedig ilyen több is van Magyarországon, azok a geós cégek, azok azt fogják mondani, hogy ennek a BSC-s végzettségűnek ennek kevesebb pénzt kell adni, mint egy mesterképzetnek, ezt fogjuk fölvenni. Az nem számít, hogy szerencsétlen, nem is tehet róla, de nem tudhat annyit. De hát neki nem kell annyit adni, majd betanítjuk. És így a képzettebb ember fog rosszabbul járni. Sajnos.
De képzettebb ember meg nem marad.
Azért van, aki itt marad, de nem sok, az igaz. Nem sok. Igen?
És most a földrengések, azt akarok még valamit, hogy igen. Most az tulajdonképpen az alábukásból, meg az egymás melletti elsúrlódásból, abból ered a földrengés?
Hát a szigorú definíció szerint feszültség halmozódik fel a föld mélyén. Az, hogy milyennek az oka, és ugye a nagy kérdés az, hogy mennyi ideig tud tárolódni feszültség. Hát az is lehet, hogy például a cunamis esetnél, egyébként ez az alábukásos esemény, csak egy utolsó csepp volt a pohárban, és maga a föld már olyan régóta, ott a föld mélyet, egy olyan 5-10 kilométeres mélységben olyan régóta hordozott magába feszültséget, hát ehhez nem kell messzire mennünk, elég, ha magunkra gondolunk. Hát ahhoz, hogyha kibukunk, nem feltétlenül attól bukunk ki, ami történik velünk, hanem már marhára idegesített két hónapja valaki, és akkor a legutolsó alkalommal valakin kiadom. Ugyanezt csinálja a Föld is egyébként, úgyhogy nem tudhatjuk. Inkább azt mondom, hogy ez váltotta ki végül a földrengést, de hogy mi volt az a sok-sok ok, ami halmozódott, azt nem tudhatjuk. Egy ekkora földrengés biztos, hogy nem csak egy kicsi alábukás miatt volt. Biztos, hogy sok minden idegesítette a Földet előtte is. A szomszédja, hát egy teljesen másmilyen kontinens darab ott a közelébe, ott dörgölődik hozzá, szóval...
Hát nem. És akkor vannak ezek a rengés megállapítók.
Igen.
Hogy csinálják?
Ezt pusztán úgy csinálják, hogy egy tehetetlen testet, tehát tehetetlenné tesznek egy testet rugósan. Ugye, hogy ne legyen neki, tehát rá a gravitáció ne hasson. Úgy, illetve hát ugyanúgy hat rá, na mindegy. Az ennyi, hogy rugóra függesztik föl, és ezáltal ő érzékenyebben reagál azokra a mozgásra, ami a föld felszínén van. De hát olyan minimális, azt hiszem, hogy most már tized vagy század pontosságú centiméterben mozgásokat is meg tud mutatni, ami ugye előre jelezhet egy nagyobb kilengést. Igen, igen, igen. Hát van egy állandó... Így. Így mutatja. Hát pontosabban ugye így van a feje, és akkor ő szépen ott mutatja.
De azt nem fővennyire telepítik, gondolom.
Tessék?
Nem fűre telepítik annak az alját, nem, ami kemény talagzott.
Hát ez egy intézet. Hát én amit láttam, az egy épületben volt. Annak már nincs jelentősége. Nem, hát egyébként az egy marha masszív épület volt, de ugye hát ha számítana, hogy a fűre érzítjük, akkor már nincs értelme, hiszen a mérő jövő gyereket is érzékelnie kell neki. Ugye ezért is volt furcsa, hogy ekkora tragédia történhetett, mert ennél sokkal érzékenyebbek a berendezések.
Bocsánat, innen kb. 11-2 kilométerre van a Pálvölgyi Cserkőbarlang mellett a Mátyásegyi Barlang, és ott van egy geofizikai obszervatórium, ez kb. 30-40 méter mélyen van a föld alatt, és ott vizsgálják a földkéreg mozgását, és hát például ilyen módszerrel is ezeket. Tehát akkor ugye a földrengésből iszonyat sok van, mert csak a amplitúdó a kérdés. Hát ilyen 1-es, 2-es, 3-es, amivel van naponta kutatni, tehát folyamatosan mozog
a földkéreg. Ez pont a geofizika oktatónk mesélte, hogy betelefonáltak az ELT-re, hogy hát Olaszországban holnap földrengés lesz. És erre azt válaszolta az oktató, hogy Olaszországban naponta 10 000 földrengés van, csak most nem érzékeljük. Úgyhogy hát nyilván mit mondunk földrengésnek? Hát persze. Hát folyamatosan mozog a föld alattunk, csak nyilvánvalóan mi azt nem érzékeljük. És ne akarjuk inkább érzékelni.
Tovább akartam a kérdés, amit sokszor megszoktam kapni, hogy
hogy a szentíráson az van, hogy két nap alatt lett teremtve a föld, és szerint meg
mennyi egy nap? Hát igen. Hát persze itt folytathatjuk, hogy valóban az evolúció elmélet, ez ugyanaz egyébként, egy evolúció elmélet kontra Ádám és Éva, 7 nap kontra, ugye, most azt gondoljuk, hogy 4,6 milliárd év. Hát, én hiszek a 4,6 milliárd évben, ha engem most meg is kövezít akárki, ezt tudom rá mondani, azok a napok meg az Istenre vannak bízva, azoknak a kiterjedése. Nem 7 nap alatt teremtette. Akkor köszönöm szépen ezt az érdeklődést, nagyon örülök neki.
Hát nagyon szépen köszönjük.
Azt hiszem, a kérdések is jelezték, hogy ezért felkeltett a kérdődésünk, ugye? De mi elmondtad. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad itt nekünk. És hát akkor én most azt mondanám, hogy most úgyis kicsörögtünk itt már. És akkor tényleg azt javasolom, hogy odalent az üvegeteti konyhánkban a kedves asszonytestvérek már elkészítették, illetve hát tálalták azokat a süteményeket, amelyeket tetszettek hozni, és főztek hozzá teját, úgyhogy most sétáljunk oda le, és akkor ott még szabad folytatni a beszélgetésünk egymás között, és gondolom, hogy előadónak is van esetleg még egy ideje, hogy akármik, ott is
Konyhában is.